Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felgyújtottak egy templomot Kárpátalján, majd azt írták rá, hogy késhegyre a magyarokat, illetve magyarok takarodjatok. Az incidenst Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Emellett egy képet is közzétett a lángoló épületről. Úgy tudni, a Palágykomoróci görög katolikus templomban történt a gyújtogatás. Az Európai Bizottság a 2028-34 közötti időszakra 2000 milliárd eurós költségvetést javasol, jelentette be a testület elnöke tegnap Brüsszelben. Ursula von der Leyen szerint a tervezet szembenéz Európa kihívásaival és erősíti a függetlenségét. A sokat bírált közös agrárpolitikával kapcsolatban azt mondta, a mezőgazdaság erősödni fog, a közvetlen kifizetések a gazdák számára, az összes mezőgazdasági támogatás 80%-a, azaz körülbelül 300 milliárd euró biztosított és védett marad. Ukrajna támogatására 100 milliárd eurót különítenek el. Csak gyökeres módosítások esetén támogatna az unió következő 7 éves költségvetését a magyar kormány. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelenlegi formájában tárgyalása is alkalmatlannak és ukrán barátnak nevezte a tervezetet a tegnapi kormányinfón. Bírálta az Európai Bizottság új, a gazdákat nehéz helyzetbe hozó költségvetési javaslatát a miniszterelnök is. Orbán Viktor megerősítette, az agrárminiszter javaslatokat tesz a helyzet kezelésére, a kormány pedig kiemelten foglalkozik az üggyel. Felháborító és elfogadhatatlan, hogy Brüsszel csökkenteni akarja a gazdáknak járó támogatásokat, mondta el délelőtt az M1 állami televízióban Nagy István. Az agrárminiszter szerint mindent el kell követni, hogy az valósuljon meg, amiben az EU tanácsának magyar elnöksége alatt a tagállamok szakminiszterei egyetértettek. A tárcavezető úgy látja, a tervezet burkoltan Ukrajna támogatásáról szól. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán osztotta meg, hogy Lengyelország végérvényesen hazarendelte magyarországi nagykövetét, ezzel hivatalosan is leértékelve a kétoldalú diplomáciai kapcsolattartás szintjét. Magyar Levente szerint a politikai viszony fokozatos romlása vezetett ehhez a sajnálatos lépéshez, ami példanélküli a közép-európai országokkal ápolt kapcsolatok történetében. Mindazonáltal a kormány ezt egy múló állapotnak tekinti, ami nem fogja elrontani a magyarok és lengyelek között fennálló történelmi barátságot, tette hozzá. A jövőben egy orvos hétköznap óránként 7000, hétvégén 9000, munkaszüneti napon 13500 forintot kap, írta meg a 24.hu portál a magyar közlönyre hivatkozva, amelyben megjelent a házi orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet díjazása. Ez szerint a szakorvos, illetve gyermekorvos hétköznap 9000, hétvégén 11000, munkaszüneti napon 16500 forintért ügyel. A Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett rendelet az ügyeleti orvosok feladatait is rögzíti. 2 új pályázati felhívás összesen több mint 8 milliárd forint keretösszeggel érhető el augusztustól a hazai halgazdálkodók, akvakultúrával foglalkozó vállalkozások és halfeldolgozók számára a MAHO Plus program keretében, tájékoztatott az agrárminiszter. Nagy István ismertette, a cél a termelő beruházások ösztönzése, valamint a környezetbarát és energiahatékony technológiák elterjesztése. Befejeződött a pályázatok elbírálása a Napenergia Plus programban, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A kormány a napelemes rendszerek és energiatárolók beszerzési és felszerelési költségeinek 2/3 vállalt át a nyertesektől, 21.228 család nyert el, összesen 86 milliárd 600 millió, átlagosan több mint 4 millió forintot. Dinamikusan bővült az elektronikus fizetési forgalom tavaly, mondta el a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúráját felelős ügyvezető igazgatója a jegybank éves fizetési rendszer jelentésében mutató tájékoztatón. Több mint 200 millióval emelkedett a tranzakciók száma egy év alatt, összesen több mint 2,5 milliárd elektronikus kifizetés történt, a fizetési műveletekben a bankkártyás tranzakciók domináltak, ismertette Barta Lajos. Erős földrengés volt Alaszka partjainál. A hatóságok rövid időre szökőárriasztást is kiadtak, de nem tartottak nagyobb károktól aztán már. A 7,3-es erősségű rengés epicentruma a Csendes-óceánban volt, mintegy 87 kilométerre délre Sandpointtól, az alaszkai félsziget egy kis településétől. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gumoly felhők mellett sok napsütés várható, északkeleten, keleten időszakosan összeállhatnak a gomolyok, így elszórtan előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet pénteken hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem szűnt meg az erdélyi fejedelemség, és amikor szakirodalomban is föltűnik ez a kifejezés, hogy elbukott az erdélyi fejedelemség, nem bukott.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Túri Sarolta vagyok. Mai adásunkban az erdélyi fejedelemség II. Rákóczi György halála utáni évtizedeit tekintjük át, Apafi Mihály uralkodásának éveit. Megtudhatják, hogy vajon sikerült-e talpra állnia a fejedelemségnek abból a hatalmi zűrzavarból, amelyet II. Rákóczi György hagyott maga után, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdenie Apafi Mihálynak, és hogy hogyan alakult a keleti országrész sorsa 1690 után. Dr. Gebei Sándor történésszel beszélgetünk, ha tehetik, tartsanak velünk.
Nem szűnt meg az erdélyi fejedelemség, és amikor szakirodalomban is föltűnik ez a kifejezés, hogy elbukott az erdélyi fejedelemség, nem bukott el, szó nincs róla, hogy elbukott, csak egészen megváltozott a szerepe, lehanyatlott, elhanyatlott. 17. század első felében egy erdélyi fejedelem szinte királynak érezte magát, és érezhette magát. Mert a nemzetközi viszonyok annyira, ha tetszik, az erdélyi fejedelemség kedvére és hasznára voltak, és nagyon talpra esett fejedelmek ki tudták használni az erdélyi fejedelemség javára ezeket a nemzetközi kedvezményes helyzetet. Ez eltűnt 1661-re. Eltűnt.
Azt mondhatjuk, hogy II. Rákóczi Györgynek a személyisége volt az, ami ehhez hozzájárult, vagy azért kellettek ugye a külpolitikai viszonyok is ahhoz, hogy...
Hát igen, mint ahogy ugye az erdélyi fejedelemségnek a európai politikai palettán helyét kijelöljük a 30 éves háborúban, tehát mint egy kisegítő erő megjelenése. Ez bizonyos szituációban ugye eredményeket produkál, de csak abban az esetben, hogyha időben tudja a megállt és ismeri, felismeri a határokat is az erdélyi fejedelem. Az erdélyi fejedelem II. Ákóczi György nem ismerte föl ezeket a határokat. Ha tetszik, modern szóval úgy fogalmazom, túlvállalta magát. És ennek a beismerése, ennek a hibával való szembesülése, ez nem történt meg. Ellenkezőleg úgy számított utolsó pillanatáig, hogy a Rákóczi név és egyáltalán a Rákóczi eredmények azok, hát mint egy mentővet fognak jelenteni a későbbiekben is. Nagyon-nagyon lesújtó véleményem van Rákóczi György politikájáról, mert nem saját, hanem az országnak a pusztulás is, és elnéptelenedését is jelentette ez a politikai vállalkozás. Volt lehetőség arra, hogy ebből emelt fővel, ebből a kalandból ki lehessen kerülni, nem történt meg, és miután napnál világosabb, hogy milyen következmények várnak az alattvalókra és erdélyi fejedelemség lakosságára, akkor sem vette a kalapját és állt félre, hanem görcsösen ragaszkodott a fejedelemséget. És polgárháborúba is taszította, mint ahogy az előbb említettem, ugye egy barcsai kemény, utána pedig ugye egy kemény apafi háborúban. Ebből a háborúból, belháborúból egy legyengült, meggyengült, ezersebből vérző ország rész ott marad, az erdélyi fejedelemség, és bizony ezeket a sebeket kell gyógyítgatni. Apafi Mihály a maga módján elkezdte eznek a hát romokban heverő országnak a kiépítését, pontosabban felépítését. Ebben nagyon nagy segítségére van a feleség. Mondták is a rossz nyelvek, hogy tulajdonképpen a fejedelem itt valójában Bornemisza Anna, és nem Apafi Mihály, és Bornemisza Annának pedig a segítője igazán a Teleki Mihály, a kancellár. Tehát van egy triász, van egy triumvirátus, akiket emlegetni kell ebben az időszakban, ez az 1661-től kezdődő időszak 90-ig terjedő időszak, amikor az erdélyi fejedelemség hát sebeit gyógyítja, és megmarad, fönnmarad, de a jelentőségét, ami külpolitikai jelentőségként kell értelmeznünk, ez elveszítette egyszer és mindenkorra.
A 17. századi erdélyi fejedelmek feleségei mind elég határozott jelen volt. Lórántfi Zsuzsanna, aztán Bátori Zsófia, Bornemisza Anna, illetve hát Rinyi Ilonát is még egy kicsit ide sorolnám, mint első Rákóczi Ferenc feleségét, aki bár nem volt beiktatva erdélyi fejedelmévé, de ha jól tudom, választott. Akkor választott fejedelem viszont volt.
Igen, igen. Kétségkívül így van, a hölgyek nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak az erdélyi fejedelmek oldalán, és Bornemisza Anna sem volt kivétel ez alól. Na most Apafi Mihály naplójában, hát egy ilyen töredékes naplóban lehet olvasni ilyen sorokat, hogy a török engem talált meg, és belőlem kreált fejedelmet. Tehát egy Apafi Mihály esetében nem beszélhetünk arról, hogy ő készült volna, nem tudom, egy ilyen nagyon fontos posztra. Nem, hanem a töröknek kellett valakit találni, mert a török nem akart vilájetet szervezni az egész erdélyi fejedelemségből. Na és ez egy nagyon fontos kardinális és elvi kérdés a tekintetben, hogy hát Váradot elfoglalta 1660. augusztusában, és az erdélyi, pontosabban a fejedelemség nyugati részéből, tehát Várad központtal egy újabb vilájetet fog ugye létrehozni 1660-ban a török. Tehát 1660 erdélyi vilájet, vagy váradi vilájet, az erdélyi fejedelemségnek a területét ugye csonkolta, de ez nem annyira itt az erdélyi fejedelemség az érdekes, hanem a Magyar Királyság az érdekes. Beszéltünk már itt a korábbi adásokban arra, hogy az erdélyi fejedelemség az a Magyar Királyságnak a része, és a Magyar Királynak a megerősítése feltétlenül kell ahhoz, hogy valaki erdélyi fejedelem legyen. Tehát az erdélyi fejedelemségből való leemelés területi csonkolás az a magyar királyság területének a csonkolását is jelentette. Tehát itt a királynak jóváhagyása, pontosabban hallgatólagos vagy nem hallgatólagos, de jóváhagyása kellett valamilyen formában. Hát ezt első Lipót magyar királynak a számlájára föl is írták a magyar főurak, majd az országgyűlésen, hogy hogy egyeztetett abba bele, hogy az török a hódoltsági területet megnövelte. Az erdélyi fejedelemségnek a teljes bekebelezése nem állt érdekébe a töröknek. Megtehette volna. Hát nincs ellenállás, nincs hadsereg. Az ég adta világon senki, semmi nem akadályozhatta volna meg, hogy ezt az egészet egybefüggő, ugye pasalikká vagy vilájette alakítsát. Hát Moldvában is az ő embere, Havasalföldön is az ő embere, ugye hát Erdélybe is. Hát akkor miért ne lehetne ebből az egészből tartományt csinálni? Miért ne lehetne egy erdélyi vilájetet? Hát ez ugye a két térségben meghatározó figurának az egyességéről van szó. Hát itt a békeháború állapot, az a német-római császár és a török szultánnak egymáshoz való viszonyán áll vagy bukik. Tehát egy német-római császár, Lipót, mozgósíthatja azt az erőt, amely a török szultánság ellen bevethető. 1658-at előzően nyilvánvaló ugye nagyon pengélen táncolt ez a dolog, mert akkor meg a törököknél nem volt meg az a lehetőség, hogy egy nyílt háborút vállaljanak. Most 1660-ban megelégszik ezzel, tulajdonképpen hallgatólagosan Lipót elfogadja ezt a szituációt, és érdeke az, hogy egyszer is mindenkor az erdélyi fejedelemség meggyengüljön, és erdélyi fejedelmek ne hozhassák megint azt a nehéz szituációt rá, amit mondjuk egy Bethlen idejében, vagy első Rákóczi György idejében át kellett élni Bécsnek. Tehát igenis érdeke volt a meggyengítés, a meggyengülés, az eltüntetés viszont nem. És megint egy visszatérő és nyúló gondolat a vonatkozásban, hogy mindkét nagyhatalomnak ilyen értelemben német-római birodalom, tehát a német-római császárság, és csak úgy járulékos a magyar királyság, a másik oldalon pedig a török szultánság, igenis érdekelt abban, hogy itt egybefüggő, önálló, rivális államalakulat, egységes államalat ne születhessen meg. Ebben nagyon-nagyon messze menőleg egyetértettek.
Apafi Mihály hogyan tudott egyensúlyozni a két birodalom között? Azért elég kiszolgáltatott volt az ő helyzete.
Az a kiszolgáltatott helyzet, ez miben is nyilvánul meg? Hát abban nyilvánul meg, hogy igenis a belső viszonyokat kellene valamilyen formában rendbe tenni, konszolidálni. Ez a belső viszony, ez csak azt jelenti, hogy távol tartani magát minden konfliktustól, és minden, akár Magyarországon, akár Moldvában történik valami, ezektől a eseményektől szigorúan el kell határolódni. Na most ez a befelé fordulás jelentette azt, hogy Gyulafehérvárat a romokból föl lehetett építeni, Kolozsváron megint az ipar és a kereskedelem, mint hogyha visszatért volna most már a normális kerékvágásban, az iskolai élet, művelődési viszonyok megint lábra kaptak, Apafi Mihály unitárius vallású lévén nagyon sokat tett azért, hogy ezt az egyházat erősítse, pozícióit, ugye lengyel menekültekkel erősítette szintén. Az a belső, csendes, befelé forduló és szorgalmasan építkező társadalom képe az, ami az Apafi időszakban előttünk ki rajzolódhat. Minden felszólításnak igyekszik eleget tenni, ez a minden felszólítás, ez most a portáról érkező ugye felszólítás jelenti. Tulajdonképpen a porta ezzel az agresszív külpolitikával nyilván nem hagyott föl, gondoljanak csak az 1663-as, 64-es Magyarországon kiteljesedő hadjáratra, és ebbe a hadjáratba oda parancsolta az erdélyi fejedelemség haderejét is a török, és hát immelámmal Apafi Mihály megjelenik ebben a ugye, hadjáratban, 1663-ban ott van ugye Érsekújvárnál, de ez semmiféleképpen nem jelent igazi támogatást, vagy hatékony támogatást a török számára. A török parancsát végrehajtotta a kiszolgáltatottság, és az megaláz gyarapodást, de aláztatást is el kellett viselnie. Más lehetőség nemigen kínálkozott. Azt kell mondani, hogy a 1660-as, 70-es években ez a, még egyszer mondom, csak magunkra szabad gondolni, és minden konfliktustól távol kell tartanunk magunkat, ez eredményeket hozott. De ez csak erdélyi vonatkozásban is mértékben szabad emlegetnünk és mondanunk. Szabad nagy szavakat használni, a dicső múlt leáldozott. Dicső múlt az csak most már papíron, csak a leírásokban, csak a memoáríróknak a műveiben ugye maradt fönt, vagy került megemlítésre, és olvashatjuk mi is ezeket a leírásokat. Az apafi időszakban már ilyenről nem beszélhetünk. Az apafi időszak most már egészen más. Gondolja végig, meg gondolják ugye a hallgatók is végig, egy 1664-es vasvári béke, Paxról beszélünk, és nem pacifikációról, Pax elismeri a status quo-t. Az azt jelentette, hogy a török most már hivatalosan is. 1664-ig még talán lehetett vitatni, hogy most a Verdi viláját megmarad, nem marad, de 1664-es status quo alapján megkötött békeszerződés, ez a török kezén hagyta. Hát nem véletlen, hogy ekkor fogalmazzák meg először, és éppen Lippay érsek az, aki először megfogalmazza azt, hogy nélkülünk döntöttek rólunk. Ami majd később többször előfordul, megint csak a történelemben, ugye, hogy nélkülünk döntöttek rólunk. És nem véletlen, hogy pontosan ez a vasvári békekötés az, amely a magyarországi főuraknak, és magyarországi, tehát most nem erdélyi fejedelemségről beszélünk, hanem a magyarországi főuraknak és pozícióban lévő főuraknak az ellenszemvét váltja ki, és indul el az a bizonyos, ugye főúri összeesküvések címszó alatt jelzett folyamat. Ez, amikor kiteljesedik, vagy nem teljesedik ki, vagy éppenséggel csak elindul, stb. Tetszik, nem tetszik, ez az erdélyi fejedelemséghez kötődik, kapcsolódik, és ezekben az ügyekben bizony apafinak megint meg kellett találni, hát a megfelelő megoldást távol maradni, beavatkozni ezekbe a dolgokba. A múlt, a dicső múlt egyértelműen mindig azt követelte volna, hogy igenis nem szabad hagyni, és akkor az erdélyi fejedelem megint, vagy a szabadságjogok garanciája biztosítása érdekében meg kell, hogy jelenjen seregével és erőnek erejével a királyt kényszeríteni arra, hogy betartsa ugye ígéretét. Na, apafi ezekre már nem is képes az országa, de ő maga nem is hajlandó. Ennek ellenére azért bele-bele keveredik ezekbe az ügyekbe, tetszik, nem tetszik, rokoni alapon vagy éppenséggel menedéket kérnek királyi Magyarországról, ugye elmenekült politikai árulásba keveredett emberek kérnek azért menedéket. És akkor bizony apafinak ebben az ügyben akkor dönteni kellett. Thank you.
zsúfolt időszak a Magyar Királyság történelmében az ő fejedelemségének az ideje, mert hogyha hallgatók még visszaemlékeznek esetleg tanulmányaikra, ugye a Veselényi féle összeesküvésről beszélünk, tököli felkelés, illetve hát Buda visszafoglalása is ekkor indul meg, ugye lényegében az ország visszafoglalása a töröktől, ez mind, ugye 1690-ig fejedelem a haláláig Apafi Mihály, és ez mind az ő fejedelemsége idején történik meg.
Így van.
Tehát kell befogadnia akkor neki is bújdosókat, akik oda menekülnek Erdélybe, mennyire szívesen fogadja ő egyébként ezeket a Nyugat-Magyarországról, igen, Felső-Magyarországról oda menekült.
Igen, pontosan erre utaltam, hogy tetszik, nem tetszik, azért az erdélyi fejedelemségnek bizony ezekben a kérdésekben valamilyen véleményt és állásfoglalást ki kellett alakítani. Természetesen ugye a kibontakozó kuruc mozgalom, bújdosó mozgalmat nagyon-nagyon nem pártfogolta. Valamilyen formában igyekezett ezektől az ügyektől távol tartani magát, de a kancelláriát megbízta azért azzal, vagyis Teleki Mihályt, aki kővár kapitányaként is, és itt a Partiumnak legfontosabb pozícióját betöltő politikai személyisége, foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Például most a tököli felkelésre utaljunk, mert ez, azt hiszem, ez a legfontosabb része most ennek a együttműködésnek, vagy együtt nem működésnek. A feszségsértési perek miatt Tököli Isten ugye elmenekíti a fiát, Tököli Imrét, mégpedig a Partiumi birtokokra, és ezek a Partiumi Tököli birtokok, ami nem jelentősek, ott közvetlenül Teleki Mihálynak a birtokai mellett fekszenek, úgyhogy Tököli Imre, hát serdülő gyermekként Teleki Mihály közvetlen gyámsága alá fog kerülni, és szívesen hát pártfogolja, támogatja ugye Tököli Imrét, és ő ott csepered föl, és Teleki Mihály az, aki a bujdosókkal, hát főleg úgy egy zempléni, szatmár, bereg megyék, ilyen idézőjelbetett fertőzött területek, hát ezek a legmostohább természeti viszonyokkal rendelkező területek, ahol el lehet bújni, meg lehet bújni, és lehet táborokat fönntartani, és innen nagyon-nagyon remek portyákat lehet különböző irányba vezetni, mert a bujdosók, hát hogy tartják fönt magukat, hogy tudják túlélni ezt a zord életformát, hát csak úgy, hogyha bizony-bizony útonállás vagy éppenséggel hát zsákmányt szereznek, maradjunk ennél a formánál. Tehát Teleki Mihály ugye szimpatikus a tekintetben ez a bújdosóknak, ugye rezdülése és rezgelése, mert ez az erdélyi fejedelemségnek megint a pozícióját, mint hogyha javítaná a királyi Magyarországon, és igenis a bújdosók szeretnék, hogy az erdélyi fejedelem hathatósan közreműködne, és nyíltan közreműködne, de ez rejtetten, tehát Teleki Mihályon keresztül egyelőre történik. Na most a 70-es éveknek a második felében Teleki Mihály úgy gondolja, hogy most már nyilvánosan is föl kellene vállalni a bujdosoknak a támogatását, és ezt azért gondolta, mert lengyelországi francia követen keresztül megkeresés érkezik, ahonnan mind anyagi támogatást, mind pedig katonai támogatást ígérnek. Ez mindenféleképpen a pozíciót javítaná az erdélyi fejedelemség számára. Természetesen itt megint a nagyhatalmi játszmának egy leágazásáról van szó, mert itt most már a Bourbon-Habsburg ellentét az igazi, ami meghatározza itt Európának és Nyugat-Európának a sorsát. Tehát francia politika így kíván a háttérben, vagy hátországban egy ellenséges gócot támogatni, fönntartani, hogy a német-római császárság ereje, tehát megosztott legyen. Vagyis ugye Lipótnak kelljen keleten is legalább komoly katonai erőt tartani, és ne csak a Rajna mentére tudjon koncentrálni. Tehát Teleki Mihály ilyen értelemben kulcsfigura és közvetítő figura a francia politikához. De nagyon rövid időn belül kiderül, hogy azért bármennyire is Teleki egyetért a bujdosókkal, nem elég merész, nem elég határozott, és nyilvánvaló a bujdosók elégedetlensége az egyre gyarapodik, számuk is egyre gyarapodik, és igen-igen jelentős portyákat tudnak Felső-Magyarországon végrehajtani, és Teleki mellett ott van az ambiciózus fiatalember Tököli Imre. És Tököli Imre lesz az, aki a bujdosók számára szimpatikus, a vakmerőségével, rátermettségével, fiatalságával, lendületével, és Teleki bizony háttérbe szorul a bujdosóknál, és Tököli lesz az, aki ennek a bujdosóknak a közfelkiáltása választott vezére lesz, irányítója lesz, és nem Teleki lesz, akire hallgatnak. Na most ez egyidejűleg ugye pozitív, és egyidejűleg negatív azért az erdélyi fejedelemségre, mert most már tetszik, nem tetszik, szint kell vallani a Tököli által irányított bujdosó mozgalom támogatása, vagy pedig megtagadása mellett. És itt Apafinak ugye nagyon fontos szerepe van, hogy igyekszik azért fékezni a dolgokat, de igyekszik elhatárolódni, de mivel Tököli ismeri és tudja azt, hogy török végeredményben erő dönti el ennek a bujdosó mozgalomnak a sorsát, és nem az erdélyi fejedelemség fogja eldönteni. És a törökhöz fordul, és a török támogatni fogja, és Tököli az, aki fölismeri, hogy nem az erdélyi fejedelemséggel kell most már neki szövetkezni, és nem az erdélyi fejedelemség fogja a hát országot jelenteni, hanem a török. Úgyhogy a budai pasa, a váradi, egri pasák azok, akik neki levelező idézőjelbe társai lesznek, és rajtuk keresztül pedig a nagy vezér. És így érkezünk el egy 1682-es évhez, ami sorsöntő és sorsfordító minden vonatkozásban. Mert 1682 az a bujdosó mozgalomnak a csúcsa. Tököli Imre, hát fogalmaznám úgy, hogy politikai karrierjének a csúcsa. A semmiből üstökösként emelkedett föl, és 1682-ben Füleken Atnámit fog átvenni a nagyvezírtől, és Apafinak, mint egy, hogy is mondjam, csak asszisztálni kell ehhez a jelenséghez, és az erdélyi fejedelmet szó szerint meg szégyenítik a tekintetben, hogy lám, itt van egy igazi török szövetséges, így kell politizálni, nem egy ilyen visszahúzódó, idézőjelbe tett pipogya viselkedést várunk el, éppen ezért a Tököli féle elképzelést elnyeri a méltó jutalmát, és lehetőség van arra, hogy egy fejedelemség, ugyanolyan fejedelemség szülessen a török támogatásával, mint az erdélyi fejedelemség. Na most ettől a pillanattól kezdve ugye a magyar királynak is valamilyen taktikát ki kellett arra dolgozni, hogy mi legyen ezzel egyrészt a bujdosó mozgalommal, másrészt pedig hát a felső magyarországi vármegyék az mind-mind ugye Tököli hívévé szegődtek, és Füleken pedig történt egy atnámi átadás. 1682-ben egy kis országocska megint rész ugye keletkezett, amit felvidéki fejedelemségként, vagy tököli fejedelemségként is szokás emlegetni. Na most ő a király által nem volt elismert princeps. Na most ennek ellenére azért a magyar király próbált kedvezményeket biztosítani Tökölinek, és mint egy kiengesztelésképpen például 1682-ben megengedte azt, hogy az özvegy Zrínyi Ilonát feleségül vegye. Hát ez nagyon-nagyon fontos lépés a tekintetben, hogy egyrészt hát a Tököli megelészik ezzel a gesztussal, és visszavonulót fúj, és nem fog annyira ellenséges ugye magatartást tanúsítani, majd akkor Lipóttal szemben. Ugyanakkor a másik oldalon pedig, tessék végig gondolni, ugye, hogy a Rákóczi birtokok azok mind egytől egyik ilyen értelemben, akkor Tököli kezén fognak landolni. Hát az egész felső Magyarország, akkor ez egy Tököli Zrínyi Ilona házasságával, ez valóban egy újabb állam az államban szituációt fog eredményezni.
Lényegében négy része van akkor már Magyarországnak ebben az időszakban.
Igen, hát ha elfogadjuk a három, igen, és egyet gyarapítjuk, akkor kétségkívül így van, hogy egy újabb szakadás, ami egyértelműen ugye az anarchikus állapotokat is jelenti. Hát tessék végig gondolni, hogy lehet akkor ezt az országot irányítani, hogy lehet ezt egységben kezelni, hogyha ennyi részre ugye szakadt, és ennyi politikai figura van ugye a saktáblán. Hát nem véletlen, hogy ezt a engedményt például a törökök úgy értelmezik, hogy itt az idő, hogy a kizilelmát szerezzük meg, itt az idő, hogy Bécset meg kell ostromolni, és direkt támadással Szulejmánnak az örökségét lehet fölmutatni az iszlám világ számára. 1683-ban meg is indul a nagy támadás Bécs ellen.
Van annyira erős ebben az időszakban a török birodalom? Mert azért beszéltünk arról, hogy az elmúlt évtizedekben meggyengült, illetve hát a csúcspontján ők a 16. században voltak.
Az 1683-as hadjárat időszakában, ha nem a felszereltségét és a technikai felszereltségét kell most itt alapul vennünk, hanem egyáltalán a hadviselést, a harcmodort kell alaposabban szemügyre venni, és ebben vannak nagy elmaradásai a oszmán hadseregnek. A hadtörténészek kimutatták, hogy a Kara Musztafa nagyvezér 1683-as hadjáratában számtalan olyan hibát követett el, amit egy talpra esett hadvezér nem követhet el. Vagyis jó néhány alkalommal igenis sikeresen befejezhette volna Bécsnek az ostromát, és ez nem történt meg. Kifejezetten a nem lebecsülve ugye Bécs védőinek helytállását és hősieségét, de a törököknek az ügyetlenségén és kifejezetten a fővezérnek a hozzá nem értésén állt és bukott az, hogy Bécs mégis kiállta a ostromot. Amikor Bécs ostromáról beszélünk, akkor a lengyel történetírás pedig állandóan a lengyel felmentő seregeknek a nagyságát és jelentőségét emeli ki, és a lengyel történetírás pedig szentül állítja, hogy Ján Szobieszki király felmentő seregei azok, amely igazán elhozta a felszabadulást, és megmentette egyáltalán a keresztény világot. Hát itt most a dicsőségnek a nem tudom, egyik vagy másik oldalra történő osztogatása az nem feladatunk, de tény, még egyszer, hogy az oszmán birodalom képes, még hadképes, hadrafogható állapotban van, technikailag nem mondhatjuk azt, hogy egy elmaradott és rosszul felszerelt sereg, de igenis hadművészetet már tanítják, már oktatják, már igenis a 17. században azok az alapelvek lefektetésre kerültek, amelyet ugye most nem tudom, németalföldi vagy éppen svéd minta alapján általánossá válik, elterjedté válik, és ez még az oszmán hadsereget nem érintette meg. Úgyhogy a tömeggel és a tömeges rohamozással, amit el lehet érni, sikereket el lehet érni, de egyre nagyobb ugye véres veszteségeket szenvednek, és ezt azért emlegetem, mert a 70-es években a török hadsereg, mikor Magyarországon nem hadakozik, a keleti fronton, Ukrajnában ott véres háborúk vannak, és szörnyű vérveszteségeket szenvednek, pontosan ott már kimutatható ezekben a ukrajnai háborúban, hogy milyen hátrányokat szenved, igen, az oszmán hadsereg, mondom, főleg a taktika vonatkozásában. Ez 1683 elmossa tulajdonképpen ezt a 82-es eseményeknek a jelentőségét, és ettől a pillanattól kezdve, amilyen ugye gyorsan fölemelkedett Tököli, ugyanolyan gyorsan lehanyatlott az ő szerencse csillaga, mert 83-ban például, ugye Esztergom már a keresztény csapatoknak a kezébe kerül. 84-ben van egy sikertelen ostrom Budánál, de ennek a tapasztalatait leszűrve 86-ban pedig már sikerül a keresztény csapatoknak elfoglalni, Szentliga csapatainak ugye elfoglalni Budát, és 1686-os Buda visszafoglalása egész Magyar Királyság területén, így beleértve az erdélyi fejedelemséget is, nagyon-nagyon komoly változásokat fog eredményezni.
a Pafi Mihály és egyáltalán az erdélyi rendek hogyan viszonyulnak ezt? Egyre inkább szorítják vissza a törököt, szabadul fel az ország nagy része. Azért várható volt Erdélyben is, hogy változások jönnek.
Igen. 1683-as hadjárathoz Apafit is kirendeli a török, tehát Kara Mustafa ragaszkodik ahhoz, hogy jelenjen meg a hadszíntéren. Hát most ez Apafi seregének a kivonulása az a többé-kevésbé a sziget közt jelenteni. Tehát közvetlenül a Bécs ostromában nem vesznek részt. Feladat sokkal inkább itt az élelmiszer utánpótlásnak szállítása, hátországnak biztosítása. Tehát ez egy ilyen jelképes részvétel, de sokkal fontosabb az, hogy 1686 után Első Lipót király úgy gondolja, hogy a magyar rendek fejezik ki már irányába és irányukba, mármint Szentlége irányába a jó indulatukat egy országgyűlésen, és ezt nagyon ügyesen, hogy most a saját kútfőből vagy éppenséggel tanácsadói unszolására vagy tanácsára tette, ezt nem tudni, de országgyűlést hívott össze 1687-ben. És ezen az országgyűlésen nagyon-nagyon fontos, a későbbi folyamatokat meghatározó döntések születtek. Az első artikulusokban kijelentették azt, hogy a magyar rendek lemondanak a választásjogáról, a királyválasztásjogáról. És a királyválasztás 1298-ban biztosított királyválasztási jogról lemondanak 1687-ben, és lemondanak az 1222-es aranybullában biztosított ellenállási záradékról is. Vagyis lemondak egyszer is mindenkor a király elleni jogos törvényes fellépésnek a jogáról. És ezek a intézkedések, pontosabban ezek a passzusoknak az elfogadása, ez eleve azt jelentette, hogy csak adott családból kerülnek ki, meg kerülhetnek ki. Ez ebben az esetben ugye a Habsburg családot jelentette, és csak onnan kerülhetnek ki, hogyha választás nincs, akkor csak a koronázás marad, és az is világos, hogy akkor a király akaratából csak az ő egyenesági leszármazottai azok, akik kaphatják a magyar koronát. Mint ahogy ez bekövetkezett már ennek a gyakorlatban való átültetés ezen az országgyűlésen, mert december 9-én egy 9 éves fiát, a 9 éves fiát, Józsefet meg is koronázták. És az esztergomi érsek és a nádor együtt koronáz, hát ez utoljára fordult elő, hogy így együttesen tudnak ugye koronázni, és hogyha jól emlékszem, Széchenyi György ekkor 95 éves volt, ha jól emlékszem, ennek utána kellene pontosan nézni, de mint hogyha 95 éves volt az érsek úr a koronázás időpontjában. Tehát méreható változások fognak bekövetkezni. Na most Magyarországon folytatódnak ugye a hadműveletek, na most az erdélyi fejedelemségben pedig 1686-tól hát bizony-bizony érdekesen alakulnak az események. Tudnék, az Apafi részt vett 1683-ban Bécsnél, képletesen Bécs ostromában, a hadjáratban ott van. És most pedig a felszabadító háború ugye egyre közelít az erdélyi fejedelemséghez, most akkor hogy is mind kell neki ebben a helyzetben viselkedni. Nem szabad elfelejteni azt, hogy két oldalról is, vagy hogyha Moldvát, Havasalföldet is oda értem, akkor több oldalról fenyegetett, hogyha ő azonnal nyílt királypártiságot fog ugye fölvállalni. Hát egy váradi basa, vagy egy temesvári basa, hát abban a pillanatban igaz, megindulhat és letarolhatja a nagyon-nagyon védtelen és katona erejében megropantott erdélyi fejedelemséget.
Megtámadta volna? Tehát akkor, amikor nekik inkább védekezniük kellett volna, legalábbis nekem az lenne logikus, hogy már nyugodt lehetett volna. Igen. A törökök felől.
A 1683-as nagyvereség azt mindenféleképpen ugye a törökök nem heverik ki. Ezt ki kell jelenteni, hogy itt egy nagyon-nagyon komoly vereséget szenvednek. Buda elvesztése pedig egyértelműen a nyílt hadakozást, a nagy nyílt csatáknak a vállalását nem teszi lehetővé, legalábbis jó néhány évig. Éppen ezért a helyőrségeknek a megtartása és a vilájt központoknak a megtartása a fő feladata a töröknek. Tehát Igenis az a helyőrség, amely 1-2000 vagy éppenséggel, hát Esztergomot jóval nagyobb, ugye állomásozásról van szó, de 10-12 ezer Budánál, vagy Pesten is 8-10 ezer, ugye török katonáról beszélhetünk. Tehát ezek nagy támadó akciókra nem alkalmasak. Védekezésre igen, úgyhogy Váradics és Temesvár is nem a támadásra, hanem a védekezésre fog koncentrálni. Ezt nagyon-nagyon jól érzékeli és tudja, ugye Lotaringei Károly is, magyarországi keresztény seregeknek főparancsnoka, és hát ez a nagy támadó hadművelet, akkor hömpölyök le egészen a Duna mentén, egészen le délig, és 1688-ban ugye Belgrádot is, tehát Nándorfehérvárat is visszaveszik. De az erdélyi fejedelemséghez való közeledés és közelítés az a felső magyarországi részeken keresztül fog érkezni. És Eperjesre szeretnék itt most akkor utalni. Eperjes a felső magyarországi protestantizmusnak hát fellegvára, fogalmaznám így. Tudni, hogy Kassa az mindig a felső magyarországi főparancsnokságnak a székhelye, és az király császári által kinevezett főkapitánynak a fennhatósága alá tartozik. Eperjes az, amely így oponálhat itt felső Magyarországon Kassával, illetve a királyi hatalommal szemben is. Itt működik a kollégium, az evangélikus kollégium, ennek volt tagja, diákja, Tököli Imre is. És Tököli az mindvégig ott marad a török mellett. Tehát 1683 sikertelen hadjárat után ott van a török hadseregben, beosztott alparancsnokként, és mindvégig a török mellett hadakozik, vagyis a keresztény seregek ellen. Egyben ezért nem véletlen az, hogy Tökölit ilyen értelemben ki utálják és ki átkozzák a keresztény világból, és mindenféle csúnya karikatúrákat jelentetnek meg a német városokban megjelenő röplapok, hogy egy keresztény lámlám, hogy hogy árulja el a keresztény hitét, és hogy válik aztán a törököknek szolgáló kutyájává. Tehát nagyon-nagyon drasztikus szavakkal és rajzokkal illetik ugye Tököli Imrét. Na most Tököli Imre felesége pedig Munkácsba zárókózott be, ugye első házasságából származó gyermekekkel, és ott közel 3 éves ostromot fog kiállni, tehát 1688-ban történik csak igaz a feladása. Tököli Imre bármennyire is a törökök oldalán harcol, nem tudja fölmenteni a gyűrűből és a blokádból Munkácsvárát, Eperjesen sem tud segíteni, és távolról nézi azt, vagy kénytelen elviselni azt, hogy vérbíróság működik. Karafa vérbírósága működik ugye Eperjesen, és ennek a vérbíróságnak a működésének az alapja az, hogy Eperjes és Munkács titokban kapcsolatot tart fönt, vagyis a Tököli János tengely még mindig működik, és ezt a métejt, ezt föl kell számolni, és a legdrasztikusabb eszközöktől sem szabad visszariadni, és nagyon kegyetlenül leszámolnak a protestáns ellenséggel, ennek örve alatt 24 embernek üttetik le a fejüket, úgyhogy Kónya Péter Eperjesi Vértörvényszék című munkájában a részleteket is lehet olvasni, hogy hogyan és mint működött ez a bíróság. Na most ez a Karafa féle bíróság, akkor nincs arra garancia, hogy a későbbiekben esetleg más városokban is ne működhetne, például akár mondjuk Kassán, akár pedig ugye, hogy haladunk a felszabadító háborúval egyre keletebbre vagy egyre délebre, más városokban is van alkalom, meg lenne alkalom arra, hogy ilyen megtorlásokat alkalmazott. Most a felső magyarországi főkapitány viszont a hadjáratnak a sikerére alapozva úgy gondolkodik, és nyilvánvaló itt az egész hadjáratnak vezetősége ebben érdekelt, hogy ne kelljen a rossz idő beálltával visszavonultatni a csapatokat, hanem szálláshelyet még az érintetlen területeken kérni, vagy kikényszeríteni. És így jön a képbe az erdélyi fejedelemség, északnyugati kezdetben vármegyéi, Máramaros, bár az nevezük néhány kisebb városról van szó, de sokkal inkább ugye itt Szatmárnak, de a Szilágyságnak, stb. Kővár és környéke, vagyis Teleki Mihálynak befolyása alatt álló vármegyék azok, amelyek először Apafitól függetlenül úgy döntenek, hogy befogadják téli szállásra a felszabadító seregeknek egységeit. És Ez 1600, már 85-től megkezdődik ez a fokozatos térnyerés és fokozatos beáramlás, téli szállás és ellátás fejében. Na most ez 1686 után ez a folyamat, ez fölgyorsul, mert most már napafihoz elérkezik, hogy tessék szint vallani. És szint kell vallani a tekintetben, hogy az erdélyi fejedelemség megmaradt továbbra is az atnámi melletti elkötelezettség mellett, vagy pedig igenis most már a Szentliga elvei alapján működő seregeket fogja támogatni. 1687-ben születik is egy megállapodás, ez a Balázsfalvi egyezmény, amit 1688-ban megerősítenek, mégpedig arról szól ez a megállapodás, hogy a magyar király tiszteletben tartja az erdélyi fejedelemségnek a különállását, tehát nem fog megszűnni az erdélyi fejedelemség, nem történik meg az egyesítés, nem történik meg az unió, hanem megengedi és hozzájárul, hogy változatlanul abban a formában, ahogy a háború előtt is működött önállóan, a királyságon belüli különállását megtartva, országgyűlését megtartva, fejedelem választási jogát megtartva. És ezt 1687-ben Lotaringiai Károly fogja aláírásával szentesíteni, másik oldalról pedig Apafi ezt a Balázsfalvi szerződést, 1687-ben. De nem a király szentesítette ezt, hanem egy fővezér, Lotaringiai Károly, magyarországi seregeknek, ugye hadaknak a főparancsnoka, amit később lehetett módosítani, lehetett változtatni, lehetett finomítani, nem tudom milyen formát használják, de a lényeg az, hogy ez a folyamat, ugye 1690-re elérkezik majd oda, hogy most már hivatalosan a királynak is szentesíteni kell, tetszik, nem tetszik ezt az állapotot. Ez az a bizonyos diploma Leopoldinum, amely kiadásra kerül Apafi halála után. Többé-kevésbé azért ezt a megállapodás előbb emlegetett kitételeket tartalmazza, de vannak itt azért megszorítások.
Mit tartalmaz? Mert azért sokan ehhez kötik a önálló erdélyi fejedelemségnek a megszűnését.
Igen, igen. Hát ezt a fitet igyekszünk már is ugye eloszlatni. Többször hangsúlyoztam már a adás folyamán, hogy az erdélyi fejedelemség igaz nem szűnt meg. Működik, van, létezik, csak egészen más formában. Tehát az erdélyi fejedelem halála után, tehát Apafi Mihály halála után a fejedelemség van, csak nincs fejedelem. Tehát egy fejedelem nélküli fejedelemség. A hallgatók viszont tudják azt, hogy király nélküli királyság van, akkor fejedelem nélküli fejedelemség miért ne lehetne? Van, van. A fejedelemség létezik, él, csak egészen más formában, és ez 1867-ig a fejedelemség van. Majd 1765-ben megint lesz újra fejedelem. Mária Terézia lesz a fejedelem. Tehát 1765-ig, 1690-től fejedelem nélküli fejedelemségként fog ez a terület, illetve ez az állam az államban működni. A diploma Leopoldinumot 91. december 4-én ünnepélyes formában megerősítik és újra, hát nem fogalmazzák, de az is a elfogadott ugye, dátuma, hogy 1694. december 4-én a Lipóti oklevél tartalmazza azt, hogy második Apafi Mihály nagykorúságáig, tehát gyámság alá kerül, tanácsadók lesznek mellette, addig gubernium fogja irányítani ezt a erdélyi fejedelemséget, és a guberniumnak ugye egy öttagú tanács tulajdonképpen, a gubernátorral az élén, és azokat a ügyeket, amelyeket eddig szinte kivétel nélkül, ugye egyedül a fejedelem irányított, vezetett, stb. Azt ez a testület fogja a Nagyszebenben állomásozó parancsnokkal, megszálló csapatok parancsnokával egyeztetve véget. Ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert bizony több ezer katona, császári katona fog ide érkezni, és főleg a száz területeken lévő városokba elszállásolásra kerülnek, ami egy ellenőrzés jelent, ami egy okupációt jelent, ha tetszik, viszont a tekintetben nem okupáció, hogyha a magyar királyság egészéről beszélek, az erdélyi fejedelemséget is, mint ennek részeként emeket, akkor ez egy preventív akciónak is fölfogható, hogy a határok védelme, a határok biztonságát garantálja ez a általában 6-7 ezer beszállásolt katona, ott állandóan állomásoztatott katona, mert a Kárpátok irányából, Havasalföld felől bármikor az Oszmán Birodalom kezdeményezett támadást. Sokkal inkább úgy gondolom és látom, hogy ennek a térségnek igaz a pacifikálására szükség van arra, hogy egy állandó erősséget ott fönntartsanak, és miért ne lehetne akkor fönntartani egy németül beszélő térségben ezt a 6-7 ezer katonát. Azért zárójelesen megjegyezném, hogy ugye itt a szász városoknak a gazdasági ereje képes arra, hogy egy ilyen kontingens, katonai kontingens ellásson, elszállásolja, és akkor ennek bizony-bizony a fenntartási költségeikhez nem csak hogy hozzájárul, hanem biztosítsa, akkor látható, hogy igenis a szászvárosoknak gazdasági tartalékai és gazdasági bázis az erős volt és folyamatos volt, míg ezt általában, szász területek kivételével általában azért a maradék erdélyi fejedelemség vonatkozásában nem igen tudom megerősíteni. Visszatérve a diploma Leopoldinumról, tehát elismeri azt, hogy fejedelem van Erdélyben, csak kiskorú, éppen ezért ő nem gyakorolhatja a hatalmát, majd amikor 20 éves lesz, akkor természetesen majd a erdélyi fejedelemség akkor második apafi Mihálynak a kezébe kerül. Ezen kívül nagyon-nagyon komoly kontribúciót ugye kellett fizetni az erdélyi fejedelemségnek. 400 ezer forintot kellett, magyar forintot kellett fizetnie háború esetén, na de hát most háború van éppenséggel. Hát folyik a háború, hát az 1699-ig folynak a hadműveletek, és pontosan itt most 1691. december 4-ének az is magyarázat, hogy pont 1691-ben állítólag a század legvéresebb csatája lezajlott Szalánkeménnél, és ez az a véres csata, amely végérvényesen megroppantotta a Magyarországon hadakozó törököknek az erejét, és ettől a pillanattól kezdve ugye nincs most már megállás, most már be kell fejezni tulajdonképpen ezt az egész hadjáratot, hogy mégis miért húzódik el ugye 1699-ig, annak meg az a magyarázata, hogy egy háborútól teljesen kizsigerelt ország képtelen arra, hogy általában egy 40-60 ezeres hadseregnek a élelmét biztosítsa és a megfelelő utánpótlást biztosítsa, vagyis, hogy egyáltalán ez a hadsereg megőrizze képességét a nagy általános ütközete, vagy éppen a Balkán felszabadítására forduljon. Hát ez csak 1797-ben ugye fog majd a zentai csatával lezárulni, ami végérvényesen fölgyorsítja a megállapodáshoz az utat. Visszatérve ugye Erdélyhez. Ez a 1690-től kibontakozó időszak, és itt most a Rákóczi szabadságharchoz kötődően kapcsolódóan egy 1703-4-es évet említsünk, akkor ez egy 13-14 év.
A következő adásban beszélni fogunk második Rákóczi Ferencről, hiszen ő az, aki ugye a 18. század elején még nagyon nagy szerepet játszott az erdélyi fejedelemség történetében.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Apafi Mihály erdélyi fejedelem uralkodásáról és Tököli Imre politikai jelentőségéről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.